A barátság két dolgon alapul, tiszteleten és bizalmon. Mindkettőre szükség van. Mindkét félnél. Millás reggeli.
Viszont van kínai-amerikai kereskedelmi háború, és ugye azért kacagtunk olyan jót a nemzetközi tőzsdei összefoglalón, ugye mert azt írták a nemzetközi magyarázók is, hogy azért javult a hangulat a tőzsdéken, mert hogy pozitívabb hangnemet ütött meg a két fél, ugye a kínai és az amerikai, és azért derültünk olyan jót, mert mi olvastuk Móró Tamásnak az írását a Concord blogon, és az alapján az, hogy most egyik nap pozitív a hangnem, a másik nap negatív, vaj mi keveset számít, mert hogy itt sokkal mélyebben gyökerező problémák vannak, és egyre nehezebb lesz ezeket a dolgokat megoldani, illetve valahogy kiszállni a feleknek arcvesztés nélkül ebből a dologból. És most, ha minden igaz, itt is van Móró Tamás, a Concord Papír Zrt. Vezető stratégiája a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na hát, olvastuk a blogbejegyzésedet, pár napja került ki a Concord blogra, a The Greatest Game of Chicken Ever. Ugye a kereskedelmi háború, amerikai-kínai kereskedelmi háború, így jellemezted, és hát egyelőre igen, egy vadul egymás felé közelít a két fél, és még nem tudni, hogy ki ugrik el, mert hogy mind a ketten olyan mélységekbe ásták már magukat, hogy itt nagyon nehéz kijönni jól bármelyiknek ebből a vitából.
Így van, igen, tehát ugye mert politikai szempontból egyik fél sem engedhet igazán. Nagyon fontos, hogy nagyon felkeményedtek az álláspontok ebben a kérdésben. Nyilvánvalóan Trump azt gondolja, hogy a végén ő fog nyerni, már csak azért is, mert a Kína szempontjában az amerikai kereskedelem sokkal fontosabb, mint a másik irányban. Sokkal többet exportál Kína az Egyesült Államokban, mint a másik irányban. A kínaiak viszont azt gondolják, hogy Trump maximum 2, illetve másfél évig lehet elnök, vagy esetlegesen még egy terminusa várható. Ezen túl azonban Trump már nem lesz meghatározó tényező az amerikai politikában, és a korábbi adminisztrációkkal, ami mérsékletett politikai vonalon mindenképpen jobban szót értettek. Azt mondja, látni kell, hogy Amerikában a kínai kereskedelmi politikával kapcsolatos kemény fellépés az mindenképpen egy népszerű dolog, tehát az egy kétpárti konszenzusban ebben a kérdésben. Belpolitikai szempontból eddig abszolút nem volt káros Trump számára az, hogy keményebben lép fel Kínával szemben. Kérdés, hogy a vámmelések hatására lesz-e olyan negatív hatás például a magasabb árakon keresztül, amely aztán a közvélemény hangulatát is megváltoztatja. Jelen pillanatban még nem látszik ez. Tehát igazából Trump úgy érezheti, hogy nyeregben van ebben a konfliktusban.
De gondolom, ez a nagy konszenzus azért is alakulhatott ki, mert azért van ennek alapja. Tehát itt félállami cégekről beszélünk, akik akár ugye amerikai eszközök felett gyakorolhatnak jogokat. Ugye itt legutóbb például a China Mobile-nak az engedélyének a meg nem adását lehet felhozni példaként, ugye aki akár műholdakat is használhatott volna. Tehát itt nagyon komoly ilyen a gazdasági mellett ugye komoly külpolitikai tényezők is szerepet játszanak.
Igen, a legfontosabb Kínának a geostratégiai, geopolitikai szerepe a délkelet-ázsiai térségben, illetve az a tény, hogy Kína műszaki, gazdasági befolyása a világban egyre nő. Ráadásul ott van két olyan probléma, amelyet nem lehet megkerülni, egyik a szellemi tulajdonnak a védelme, illetve a technológia transfer kérdése. Tehát az, hogyha valaki Kínában szeretne gyártani, akkor ez gyakran csak vegyesvári formában teheti meg, átadva a technológiát egy kínai cégnek. Aztán tudjuk, hogy lehet, hogy az éjszakai műszakban készül egy további sorozat abból a termékből, csak már nem a originál megrendelő számára. Tehát, hogy ezek a problémák, vagy felvetett kérdések valósak az amerikai politika részéről, az más kérdés, hogy Kína gazdasági súlya miatt lehet-e bármit tenni. Amerika minden esetre megpróbálja. Ugye piaci hatásait tekintve azért ez lehet egy eléggé negatív folyamat. Itt tényleg csak az a kérdés, hogy hol van az a pont, ahol a feleknek már annyira fáj ez az egész, hogy engemnek.
Főleg akár Trumpnak, hogy a beinduló korrekció esetén egy nagyobb indexes, és az nem mutatna jól neki, hogy nagyon szereti mutogatni, hogy az ő regnálása alatt mekkorát emelkedett a gazdaság, és ezáltal a tőzsdemutató is, úgyhogy lehet, hogy esetleg az lenne.
Hát ugye nem véletlenül szólalt meg, most két nagy tőzsdei zakós nap után egyből elkezdett a Fedre mutogatni, hogy ha a Fed is hasonlóan cselekedne, akkor minden király lenne, és neki ez semmi köze.
Számára a legfontosabb politikai kérdés most az újraválasztás 2020-ban. Amerikában a tőzsdének és általában a gazdaságnak a szerepe jóval nagyobb egy ilyen politikai eseménynél, mint mondjuk akár Nyugat-Európában. Az újraválasztási esélyeket jelentősen csökkenteni egy rosszabb tőzsdei teljesítmény, nagy isten egy recesszióba csúszó gazdaság. Tehát én azt gondolom, hogy biztos, hogy van egy olyan pont, ahol ő lépni fog ezzel kapcsolatban, és így van, hogy mondjátok, hogy tegnap azért már próbált optimistában fogalmazni, miközben ugye az S&P 500 index 7-től egy elég durva esés mutatott be. Tehát látszik, ez egy ilyen oda-vissza játék, hogyha nagyon sokat esik a tőzs, de akkor kicsit enyhülünk, közben megnézzük, hogy a kínaiakra milyen negatív hatással van ez, és bízunk abban, hogy nekik ez jobban fáj, és majd inkább ők látják félre a kormányt hinni.
Igen, ez jól látszott, mert amikor napokon belül csúcsokon volt a tőzs, de az egész keménykedés akkor indult be, és akkor hagyott alább, amikor a tőzsde már reagált és elkezdett szakadni, igen.
Ezt teljesen nyíltan ki is mondja egyébként, hogy le is írta, hogy az amerikai tőzsde erős volt, a kínai tőzsde viszont gyenge, tehát hogy nem is kellett ezzel kapcsolatban, hogy a tőzsdelem teljesen őszintén fogalmaz, és ilyen értelemben remekül lehet látni azt, hogy pontosan mi a szándék. Egyelőre még működik a stratégia. Az egy nagy kérdés, hogy a legutolsó nagy kereskedelmi vámemelés, ami mondjuk az iPhone-okat tartalmazza például, hogy egy jelentős tétel, tehát hogy ez megvalósul-e, ennek a határideje most június 24-e, vagy a legkorábbi időpont, amikor ez jöhet. Nyilvánvalóan a fogyasztói javak széles körének áremelkedése az már nem lenne pozitív, és úgy tűnik egyébként, hogy az amerikai politika emiatt egy picit ettől hátrébb is lépett. Én azt gondolom, hogy először megnézik azt, hogy a mostani lépésnek milyen a gazdasági hatása, és esetlegesen utána jöhetnek majd további intézkedések.
Ebből az is következik, hogy akkor így a piacok megnyugodhatnak? Tehát ugyanúgy meg tudja állítani, úgymond az idegeskedést egy-egy jól irányzott, jól megfogalmazott Twitter üzenettel, mint ahogy el tudja indítani a tőzsdei parát?
Hát eddig ez sikerült. Itt az a kérdés, hogy nem lesznek immunisak a piacok ezekre az üzenetekre. Én azért azt gondolom, hogy ha nincs, mint ugye a Brexitnél is láttuk, amikor nincs olyan Brexit híre, akkor a piac egy kicsit nyugodtabb volt, és kevésbé voltak feszültek a befektetők, nem annyira estek az árfolyamok. Ha nincsenek kereskedelmi politikai hírek, van egy pár hetes szünet, azt szerintem tőkepiaci szempontból pozitív. Persze emellett még látszik egy elég komoly gazdasági lassulás, például Kínában a ma reggeli makroadatok nem voltak túlzottan fényesek, tehát hogy vannak egyéb negatív tényezők is, amik a piacra hathatnak, de összességében nekem úgy tűnik, hogy az amerikai politika egy picit most szünetet tart, és megnézi azt, hogy mik a hatások, milyen hatások érezhetőek majd ezen lépések következtében.
Oké, hát akkor jönnek majd a további fejezetek, hogy beszélünk még erről biztosan. Köszönjük szépen.
Nagyon szépen köszönjük.
Szép napot, jó munkát, szia.
Köszönöm szépen.
Móró Tamással, a Concord Értékpapír ZRT vezető stratégiájával beszélgettünk.
Ha lehetetlent kizártuk, ami marad, az az igazság, akármilyen valószínűtlen legyen is. Millás reggeli.